Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: az Úr a szívére ölelt. Búcsúbeszélgetés Martus Balázs atyával, 6 éves vatikáni rádiós igeszolgálata után. Lebontották a párizsi Notre-Dame székesegyház összeégett állványzatát. Jön az újjáépítés, és marad továbbra is Isten titkának a szolgálata. Búcsúbeszélgetés Martus Balázs atyával, 6 éves vatikáni rádiós igeszolgálata után. Kedves Balázs, 6 év közös bibliás zarándok útunk ér véget, ezt szomorúsággal veszem tudomásul, amelyben te voltál hétről hétre a lelki vezetőnk. Mindenek előtt hálásan köszönöm a 100 000-nyi népes hallgató közösség nevében, akik a világ bármely pontján figyelemmel kísérték és kísérhették a vasárnapra szóló lelki útravalót. Milyen érzést tölti most el a szíved, hogy leteszed a rádiós lantodat?
Egyrészt van bennem is nagyszerű hála. Nagyon pontosan emlékszem arra a megilletődésre, megilletődöttségre, amikor a felkérésedet megkaptam. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ebben a különleges helyzetben hirdethettem Isten szavát. A Vatikán Rádió tevékenysége mindig rendkívüli tiszteletet keltett bennem, és igen örülök annak, hogy ebbe én is csatlakozhattam. Hogy 6 év eltelt, ez visszatekintve azért nem is tűnik rövid időnek, és most egyfelől azt gondolom, hogy a hallgatók is talán egy másik hangot szívesen fognak hallgatni. Egy kicsit szívesen nézek én is más feladatok után is. Ezért egy kicsit van bennem egy gyász is, azzal kapcsolatban, hogy ez a hétről hétre megszokott tevékenység, amelyben megéreztem Isten gondoskodását, amelynek a gyümölcsei olykor egy kicsit vissza is hallottam másoktól, hogy ez most véget ér. Tehát ezt azért egyfajta szomorúsággal is könyvelem el.
Gondoltál-e arra 6 évvel ezelőtt, hogy az első 3 éves sorozat után jön még egy újabb, másik 3 év, ugye ABC év követi egymást, Máté Márk, Lukács evangéliumát hirdetjük, és hogy akkor visszatapsoltunk még egyszer?
Az első megindulás az valóban az evangéliumokra szólt, és talán amikor a 3. év derekán jártunk, akkor én bennem elég világosan megszólalt a jelzés, hogy bizonyára egy másik személy folytatja majd ezt a feladatot. Ezért, amikor erről beszélgettünk, akkor igazából az Ószövetséggel való foglalatoskodás, vagy egy második időszaknak a megkezdése, az inkább meglepetésként ért, amelyiket aztán igazából tényleg egy másfajta feladatként éltem meg, de szívesen tettem.
Kedves Balázs, mondd el nekünk, hogyan készült el egy homíliád? Bizonyára valamilyen módszeret kialakult az idő során.
Igazából először mindig a szöveget olvastam el úgy, ahogy van, általában ezt a magyar liturgikus fordításban, és akkor utána, hogyha próbáltam a saját reakcióimat, a saját megérintettségemet felfedezni, akkor utána vettem kezembe valamilyen kommentárt az eredeti nyelvekhez készült magyarázatot, amely egy kicsit szakmai volt, de ami segített egy kicsit a szöveggel, nem csak a saját megérintettségemben, hanem, ha tetszik, tudományos kritériumok szerint is találkozni. És akkor utána jött az a szakasz, amikor belül próbáltam azt megfogalmazni, hogy mindebből mi az, amit valamilyen egységes vagy viszonylag világosan követhető gondolatmenet szerint le lehet írni. Akkor jött az, hogy a gép előtt, a képernyő előtt igazából megpróbáltam ebből egy konkrét időben, szómennyiségben lezárt egységet készíteni. Ez a 3. fázis is nagyon fontos volt a számomra, mert gyakran az eredeti elképzelésem helyett valami teljesen más született meg, és ennek is nagyon örültem.
Amikor a csütörtöki adás követően, mint lelkipásztor már élesben prédikáltál, adott-e inspirációt neked a Martus Balázs homíliája?
Az igazság az, hogy én ezeket a szövegeket nem is tudom egészen homíliának tekinteni, bár törekedtem arra, hogy a liturgikus háttér az érezhető legyen, vagy az szólalt meg bennem, hogy egy olyan szöveget hozzak létre, ami egy vasárnapi szentmisé résztvevő közösségnek tényleg szólhatna, de amikor prédikáltam, akkor ennek legfeljebb néhány elemet ért vissza. Tehát a magam módján az adott helyzetben legfeljebb egy-két gondolatot merítettem ezekből, mert a személyes találkozásban egy templom ambójától vagy szószékéről prédikálva, az azt gondolom, hogy egy teljesen más helyzet. És igazából az is volt bennem, hogy aki ezeket a szövegeket kezébe veszi prédikálni, ezek nem erre születtek, hanem sokkal inkább egyfajta gondolatsort kap ahhoz, hogy a saját gondolkodását megindítsa, és ő is a maga részéről a saját prédikációját majd elkészítse.
Igen. Szép volt ez a készület számodra? És ha szép volt, akkor mitől volt szép? A gyűjtés, a keresés munkás, a maga az írás, az alkotás?
Amikor valakinek hosszabb időn keresztül egy ilyen tevékenységet kell folytatnia, illetve szabad folytatnia, akkor annak mindig van egyfajta terhe is, amelyiknek van ez a sajátos ritmusa, a felkészülés, a fokozódó nyomás, esetleg más feladatok közepette, és aztán a boldog öröm, hogy létrejön valami. Illetve ezt csak ahhoz a helyzethez tudom hasonlítani, vagy legalábbis ahhoz szeretném leginkább hasonlítani, mint amikor a szeretett tanítvány a mester szívére borul az utolsó estén. Igazából én is így próbáltam meg meghallani, hogy mi az a szívdobogás, ami egy-egy szövegben hallhatóvá válik, hogyan dobogtatja ez meg az én szívemet, és hogyan sikerül ebből néha egyszerű szavakkal, vagy visszatérő gondolatokkal, de mégiscsak olyasmit megszólaltatni, ami ilyen értelemben az Isten szívéből születik.
Volt, amikor elfáradtál, amikor úgy érezted, hogy most nagyon nehezen megy?
Az az igazság, hogy az ószövetségi szövegeknek a feldolgozása, az gyakran hozott visszatérő motivumokat, és akkor bevallom, hogy néha nagyon kérdeztem magamat, hogy most mit lehet erről újat mondani? Hogyan lehet ennek valami sajátos ízét, sajátos színét megtalálni? Néha attól féltem, hogy a hallgatóknak nincsen annyi ideje, hogy lelassítsanak egy szöveg mellett, és ha pedig a szöveget nem ismerik meg, vagy nem adatik meg nekik, hogy ennek a ritmusába belehelyezkedjenek, akkor az én szavaim is igazából elég felszínesnek is tűnhetnek. Tehát ezeket a pillanatokat kellett a magam számára is egy kicsit azt gondolom, hogy megérteni. Még soha nem gondolkoztam ennyire rendszeresen az ószövetségi olvasmányokon. Igaz, hogy az evangéliumokra is tekintettem belőlük, de azért mégiscsak 3 éven keresztül az ószövetségi szövegekkel dolgoztam, és nagyon érdekes volt itt a gyakorlatban látni, hogy a mi liturgiánkban elsősorban a prófétai szövegek és azoknak is bizonyos részletei térnek vissza újra meg újra, és mellettük milyen hangsúlyosak például a bölcsességi irodalomból vett részletek. Tehát ez számra is egy tanulási folyamatot jelentett, és hát ennek olykor a súlya azért nyomasztott is.
Hogyan hatott rád vissza azt, amit a Jóisten a lélek által neked sugalt? Alakult a te Krisztus képed a 6 év során?
Azt kell mondanom, hogy ez az egész tevékenység összefüggésben volt az életemmel. Akik nagyon jól ismernek, vagy akikkel barátságban vagyok, ők lehet, hogy néha rá is ismertek arra, hogy egyik-másik külső hatás, amelyik engem foglalkoztatott, vagy olyan gondolatkör, ami rám jellemző volt ezekbe az évekbe, hogy ez hogyan tükröződik ezekbe a szövegekbe. De ez már lehet egy olyan személyes szint, amit nem kell mindenkinek követnie, vagy ezt nem is akartam igazából, hogy így legyen, de azt hiszem, hogy mégiscsak természetes, hogy így történik. És ugyanakkor ezeknek a szövegeknek a rendszeres elmélkedése az nyilvánvalóan engem is gazdagított. Bizonyos értelemben ma fontosabbnak látom a Szentírásnak a szövegszerű valóságát. Tehát nem csupán arra törekszem, vagy elsőben nem arra törekszem, hogy mögötte egy világot, mögötte szerzőket, mögötte például az Ószövetségben prófétákat képzeljek el, hanem igazából a Szentírásnak éppen ezt a szövegszerű igei mi voltát talán erősebben élem át.
Kaptál-e visszajelzéseket, kérdéseket, ötleteket, vagy esetleg kritikát?
Sokfélét. Azért az az igazság, hogy hozzám inkább most a jó jutott el, hála Istennek, vagy mondjuk úgy, hogy ez bátorított. Különösen az elején talán, még ennek a 6 évnek az elején voltak olyan ismerősöm, akik biztattak, hogy az egész szolgálatot tényleg biblikus szempontból próbál megragadni, hiszen nagyon sokan, sokféle fórumon nagyon jó homília vászlatokat, vasárnapról vasárnapra megszólaló segédeszközöket adnak a lelkipásztorok kezébe a hívek elé, és arra biztattak, hogy ha én a biblikumban valamelyest elmélyültem, akkor azt igyekezzen megosztani. Hát ebbe próbáltam kitartani.
Tudom, hogy muzikális ember vagy, szereted a zenét. Pachelbel kánonját választottad, mottóként, zenei mottóként, felvezetőként, elmélkedéseidhez. Mitől szép neked ez a zene, amit választottál?
Körülbelül 2 évtizede már, azt hiszem, káplán voltam, amikor egy élő előadásban hallgattam meg ezt a Pachelbel kánont, amelyik akkor lenyűgözött. Akkor igazából egy egyszerre derűs és komoly benyomást tett rám a visszatérő ritmusával, ami egy kicsit olyan, mint az éveknek vagy az évszakoknak a váltakozása, az idő szelíd előrehaladása, amelyik egyszerre bizalmat követel, vagy bizalomra bíztat, és ugyanakkor azt mondja, hogy indulni kell. Tehát számomra ez a zene egy ünnepélyes, derűs, szolíd örömről beszél. Nagyon sok fiatal pár egyébként azt hiszem, hogy ezt a zenét választja például Igen. az esküvőjének is egy alkalmául. Ezt a fajta belépést, egy mindig újrakezdésnek a lehetőségét élem meg benne. Nem állítanám azt a biblikus párhuzamot, hogy mondjuk a bárány és a jegyes találkozása is benne van, de azt hiszem az Úr ugyanilyen szelíd, bátorító jelenléttel akar jelen lenni a mi életünkben is.
Balázs, jelenleg most a Budapesti Központi Szemináriumnak, a Partnerevelő Intézetnek a rektora vagy, kispapoknak a nevelésével foglalkozol, többek között prédikálni tanítod őket. Segített ez a szolgálat, ez a 6 éves szolgálat ebben a mostani tanítói küldetésedben?
Egész biztos. Amikor ennek a szolgálatnak még az elején voltam, akkor tartottam kifejezetten perikópa órákat is, amelynek éppen az a célja, hogy az egzegézist valamilyen módon a vasárnapi ige szolgálat javára kamatoztassák, és akkor ez a tapasztalat, amit itt igazából szereztem, ez nagyon is befolyásolt abban, hogy miket és hogyan próbálják átadni a papnövendégeknek. Pillanatnyilag ilyen órát nem tartok, de a prédikációkat, próbapredikációkat hallgatom, amelyeket a növendékeink végeznek, és tulajdonképpen azt is látom, hogy az exegézis tanítás, amelyik egy éveken át tartó folyamat egy papnövendék életében, mennyire a vérükbe kell, hogy ivódjon ahhoz, hogy azt valamilyen módon hasznosítani is tudják.
Az első 3 év után a prédikációid megjelentek kis könyvtett formájában. Hogyan fogadták a hallgatók?
Megint csak azt kell mondanom, hogy akiktől visszajelzést kaptam, nagyon örültek neki, és bizonyos értelemben lelki olvasmányként használják, ugye ez nem egy olyan könyv, amit egyszerre végig lehet olvasni. Itt egyébként újra megjelent az a kihívás, ami az évek folyamán is egy kissé foglalkoztatott, hogy valami látható alakot adni ezeknek a szövegeknek. Számra is egyébként nagy öröm és nagyon megtisztelő, hogy Klesic Piroskának az egyik rajzával a borítón ez a könyv így egészen megjelenhetett.
Ez a mostani utóbbi 3 éves sorozat szintén megjelenik majd?
A kiadó még nem keresett ezzel kapcsolatban. Én is igyekezni fogok azon, hogy kiegészítsem, hiszen itt mindig kimarad 1-2 vasárnap. Meglátjuk, én nagyon szívesen rendelkezésre bocsátom ezeket a szövegeket is.
Utódod a rádióban Janka Ferenc atya, akivel a Germanikumban együtt is tanultatok. Igaz, hogy picit korábban kezdett. Biztos, hogy sok közös pont is összeköt benneteket. Hogyan fogadtad az ő felkérésének a hírét, mármint hogy a mi részéről történt felkérésnek a hírét?
Nagyon örülök, azt hiszem, egy kiváló prédikátor, egy kiváló igehirdető, egy nagyon művelt, nagyon finom lelkű valaki, akinek a tudás és a lelkipásztori tapasztalata is nagyon sokrétű. Nagyon örülök, hogy ő veszi át ezt a szolgálatot. Biztos vagyok abban, hogy ugye ő görögkatolikus háttérrel is rendelkezik, ő maga görögkatolikus, ugyanakkor a nyugati filozófiai és teológiai hagyománynak is kiváló ismerője. Biztos, hogy teljesen más lesz az ő megszólalása, és ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy nagyon gazdag anyagot fog tudni adni. Ami közöttünk talán egy kicsit közös, és éppen a Germanikumban eltöltött idő miatt gondolom így, az a Szent Ignáci lelkiségnek a hatása könnyen lehet, hogy olykor szintén majd érezhető lesz a szavaiban.
Kedves Balázs, Marad a búcsúszó és a hála. Nehéz belezsúfolni most egy mondatba mindazt, amit mi 6 éven keresztül kaptunk tőled. A te megbízható hűségére mindig pontosan szépen elkészültél, a szép zenével, szép gondolatokkal, gondosan kiválasztott képpel. Áldjon meg az Úr téged, és ezt az áldást én a hívek részéről is továbbítom neked, mármint hogy az ő kérésüket, igényüket az Úr áldjon meg téged, adjon neked sok örömet tanítói, lelkipásztori tevékenységedben. Köszönöm, és remélem, hogy azért, ha Rómába jársz, akkor majd ismét mikrofon végre keríthetünk téged. Áldjon az Úr, köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm én is ezt a lehetőséget is, és a Vatikán Rádiónak a szolgáltára is a Jóisten áldását kívánom én is, illetve ezen keresztül minden kedves hallgatónak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm a beszélgetést!
Én is köszönöm! Lebontották a párizsi Notre-Dame székesegyház összeégett állványzatát. Jön az újjáépítés. Ezekben a napokban ért véget a párizsi Notre-Dame székesegyház összeégett állványzatának a lebontása. A szakemberek megállapították, hogy a múlt év áprilisában pusztított tűzvész okozta károk ellenére a székesegyház állapota statikailag épp, nem szorul még részleges lebontásra sem, ellenben a meglevő károk helyreállítása 5 év szorgos munkáját igényli. Másfél év telt el az emlékezetes tűzvész óta, és ezen a héten fejeződött be a párizsi Notre-Dame katedrális sérült állvány szerkezetének a lebontása. Több mint 200 tonna súlyú sérült, sok helyütt összeolvadt fém állványzatot távolítottak el a munkások daru segítségével. Az állványzat okozta veszélytől megmentettük a nagyasszonyunk templomot. Adta hírül a Székesegyház internetes portálja egy videó kíséretében, amelynek címe Rebâtir Notre-Dame de Paris, újjáépíteni a párizsi Notre-Dame-ot. Örömmel adott hit az eseményről Facebook oldalán Michel Opetit, Párizs érseke. Végre lebontották az állványzatot, a Székesegyház épp. A párizsi katedrális egyrészt kulturális örökség, de sokkal inkább annak a kifejezése, amit az emberek akkor tudnak megvalósítani, amikor saját erejüket és értelmüket meghaladó dolgokban fognak össze, és állnak munkába érte. A Notre-Dame mostani helyreállítása ezt a történetét folytatja, és teszi érthetővé a századokon át azt a hitet, amelyel egykor megépítették ezt a mesterművet. Nyitott mindenki számára a katolikus szó hely és értelme jegyében, és továbbra is betölti azt a küldetését, amely 8 évszázada életre hívta, ez pedig a keresztény hit titkának az ünneplése. A Notre-Dame székesegyház a gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, Párizs, de egész Franciaország jelképe. Óriási döbbenettel nézte szinte az egész világ egyenes adásban, amint 2019. április 15-én este felé felcsaptak a lángok a katedrális állványzatán. A tűzoltók emberfeletti munkájának köszönhető, hogy végül sikerült megfékezni a lángokat, mielőtt az egész építmény összedőlt volna. Hogy mennyire sajátjának érzi az egész világ ezt a templomot, az abból is látható, hogy óriási adakozás indult meg világszerte. Emmanuel Macron, Franciaország köztársasági elnöke kijelentette, hogy 5 év alatt befejezik a Notre-Dame székesegyház újjáépítését. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!